Jó rádozást mindenkinek, péntek délután van Fintech világa, Kajum Dani és Varga Dani a PIK tanácsadói vannak itt a stúdióban, egy picit visszapillantunk, de csak egy-két mondat erejéig ugye a múlt heti vagy két héttel ezelőtti adásra, akkor AFR 2.0-áztunk, Kajum Danira nézek, és azt mondtátok, hogy most a nemzetközi fizetési szintéren tudunk ennek kapcsán körbenézni, ugye egy ilyen körképet adni.
Hát igen, végül is most már hivatalosan is szeptemberben vagyunk, szóval most már itt van éles az AFR 2.0-nak az egyik fő fejlesztése, a QUIC, és akkor pedig ennek kapcsán érdemes kitekinteni, nem csak Magyarországon, nem csak itthon vannak nagy fejlemények, hanem a fizetési világ az töretlenül megy előre nemzetközi szintéren, és érdekes dinamikák figyelhetőek, meg érdekes fejlemények vannak. Például, hogyha most ezt az azonnali fizetési vonalat követjük, akkor ugye Brazíliában van a PIX, nagyon sokszor beszéltünk róla, de ők elkezdtek nemzetközi szinten is terjeszkedni. Tehát ugye amikor egy országos azonnali fizetési rendszerről beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy ez az országon belül is van, országon belül lakosok is használják. Néhány országban elkezdődött egy-egy olyan kezdeményezés, hogy összekötik a saját országos hálózataikat egymással, és akkor pedig a lakosaik az országokban tudnak fizetni, azonnal fizetni, anélkül, hogy egy új alkalmazást vagy valamit le kéne tölteniük. Most a PIX is egy ilyen irányba megy el, egyrészt turistáknak teszi elérhetővé a PIX-et, braziloknak külföldön is, meg nem braziloknak Brazíliában. Egy Pak Brazil nevű cég intézi ezt a kezdeményezést.
Mitől vonzó?
A PIX-nek az alkalmazása ugye Brazíliában rengetegen használják. Ott volt egy nagyon súlyos bankolatlansági, alulbankoltsági probléma, amit a neobankok, mint például a Nubank, meg részben a PIX tudtak orvosolni. Különböző megoldások vannak, QR kód, felhasználó név, könnyű a pénzküldés, ezáltal meg egy bizonyos méret fölött kötelező a bankoknak ezt a szolgáltatást nyújtania. Szóval nagyon elterjedt, beágyazódott az emberek életébe, és akkor most már turisták is tudják használni, akik Brazíliába jönnek, főleg a QR kód beolvasási megoldást, illetve a brazilok, hogyha külföldre mennek, akkor is bizonyos kereskedőknél, akik ezt a szolgáltatást integrálják, tudják használni az otthonnal mindennapjaikban használt PIX-es fizetéseket. Meg egyébként vannak olyan hírek is, hogy már több ország, több kontinensből is érdeklődött a brazil államnál, vagy a PIX-nél, hogy hogyan lehetne ezt a modellt valahogy áthozni hozzájuk. Többek között Olaszországnak is egyébként tetszik. Nyilván ez még nem egy konkrétum, eurozóna, eurórendszer, itt nehéz lenne ezt összeegyeztetni, de mégiscsak érdekes, hogy ilyen messze elér a PIX-nek a hírneve.
Hogyan lehet ezt összevetni az AFR 2.0-val, vagy nálunk a QR kódos fizetése, amit egy egész más evolúció történt azért Európában. Ahhoz képest, amit most mondta, vagy mondtatok ugye Brazíliáról. Tehát más volt a fizetési ökoszisztémának, a lépcsői mások voltak. Itt mi benne vagyunk ebben a folyamatban, hogyan lehet ezen átugrani, vagy mi kell ahhoz, hogy a QR kód meg ez az összes többi teret nyerjen, nagyobb teret nyerjen?
Jó kérdés. Ugye különböző piacokról beszélünk. Latin Amerikában nagyobb probléma a bankolatlanság, vagy alulbankolatlanság, mint Európában. Viszont látjuk, hogy mekkora méretűre tud nőni egy ilyen azonnali fizetési rendszer. Amit így meg lehet figyelni, az az, hogy egyrészt a felhasználói élménynek jónak kell lennie. Tehát Ázsiában hozzá vannak szokva az emberek ahhoz, hogy QR kódokat olvasnak be, mint Európában nem, és nem is ok nélkül. Sokkal könnyebb egy plastik bankkártyával hozzáérinteni a terminálhoz a telefonunkat, tárcánkat, kártyánkat, akárminket, és érintésmentesen fizetni ezáltal, mint sem elővenni egy telefont, megnyitni az alkalmazást, vagy kamerát, QR kódot beolvasni. Most a QUIC-nél az az érdekes, hogy az NFC chiphez is hozzáférhetnek a fejlesztők, cégek, az azonnali fizetési rendszer. Tehát ez a chip az, ami megvan a bankkártyákban is, a mobiltelefonokban is, a bankkártyás, meg mobiltelefonos fizetéseknél. Szóval itt van egy ilyen lehetőség most az újítással abban, hogy fejlődjenek az azonnali fizetések. Meg emellett egyébként az már nyilván az államnak a feladata, a nagyvállalatoknak a feladata, hogy olyan kontextusba kerüljön az azonnali fizetés, ami
esélyt kapjon.
Ahogy esélyt kapjon egyáltalán. Tehát ha belegondolunk, például Hongkongban egy tömegközlekedési utazási kártya, az Octopus, az egy szintre került a bankkártyákkal, mert egyszerűen minden ember használta, mindenkinek volt ilyen kártyája, pénzt raknak rá, akkor miért használhatnák fizetésekre? Most a PIX az úgy is terjeszkedik, hogy a WhatsAppban megjelenik, amit napi szinten használnak a brazilok, tehát hogy mindig beszélgetnek a rokonokkal, barátokkal, ott is megjelenik, Google Validban is megjelenik, tehát...
A Big Tech cégeknek udvarol, ugye? Vagy hát fúzióra lép, nem? Vagy hát hogy ti írtátok a támfitapodó nyomul, ugye? Igen,
igen, igen, ez egy kölcsönös előny. Tehát a Pixet sokan használják, az a Big Tech-nek is jó, de a Big Tech szolgáltatásokat is sokan használják. Tehát Magyarországon most, hogyha csak egy példát mondanánk, a Facebook Marketplace rengetegen használják, fizetési aspektusa az még mindig offline történik dominánsan. Tehát mi lenne, hogyha a Quick megjelenne hirtelen a Facebook Marketplace-nél? Nyilván a Metának is kellene, vagy a Metával is kellene egyeztetni erről, de az eredmény olyan, hát ha nem is lehetne olyan, mint mondjuk Brazíliában, de közel lehetne olyanhoz, hogy Brazíliában kezdik hamarosan a Pix fizetések túlszárnyalni a bankkártyás tranzakciókat, milliárdos vállalkozások nőnek ki csak abból, hogy segítenek bankoknak setupolni a Pix szolgáltatásaikat. Ez egyébként egy Matera nevű cég, amelyik most Amerikában megy tovább, hogy a FedNow azonnali fizetési rendszerre ugyanezt eljátsza, segítsen a bankoknak azonnali fizetési szolgáltatásokat bevezetni.
Na jó, akkor Brazília is Pix után akkor jön a Klarna, meg a Stripe, ugye?
Igen, hoztunk két fintech nagyvállalatot is, ahhoz, hogy ne csak a rendszereket nézzük meg, de nézzük meg kicsit a vállalati szférát is. Mindkét cég esetében vannak izgalmas hírek, úgyhogy most ezekről beszélnénk egy kicsit. Mindkét cég esetében elég régóta spekulálnak egy esetleges tőzsdére lépéssel kapcsolatban, és most érkezett néhány olyan hír, ami tényleg elő...
Már ezt ágyazza meg, igen.
Mondhatni, igen. Bár tényleg már évek óta megy a spekuláció, tehát ezekkel a hírekkel azért mindig vigyázni kell. De nézzük először akkor a Stripe-ot, ugye ez egy amerikai fizetési megoldásokat kínáló cég, gyakorlatilag már minden fizetésekhez kapcsolatos szolgáltatása van, számlázás, fizetéselfogadás, adózás, szinte amit el tudunk képzelni. Hír volt a céggel kapcsolatban nemrég, hogy átlépte az $1 trillió forgalmat évente, 2023-ban, ami így első hallás nagyon nagynak tűnik. Az egyik alapító kicsit viccesen azt mondta, hogy szerint ez nem is olyan sok, mert az amerikai piac az önmagában 50 trilliós, és hogy ennél még sokkal több lehetőséget lát. Kicsit visszatekintve a Stripe történetére, megnéztük a fintech.hu-n az akvizíciós stratégiáját, ugyanis arra lettünk figyelmesek, hogy a felvásárlásait nagyon jól használja ahhoz, hogy növekedjen és kialakítsa a szolgáltatásait. Eddig összesen 15 felvásárlást hajtott végre a cég.
Nagyon tudatos stratégia.
Igen, 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 14 éves története során, ami relatíve soknak mondható. Ha most megnéz valaki a Stripe honlapját, akkor a nagyjából 10 főbb szolgáltatást fog látni, és abból 6-hoz egyértelműen köthetőek a felvásárolt cégek. A maradék felvásárlásukat pedig pont a saját képességeinek, a saját fejlesztőinek a támogatására vette fel, tehát a saját termék fejlesztését támogatja ezzel. Úgyhogy itt látunk egy elég erősen termékközpontú stratégiát. Rengeteg terméket fejlesztenek, ezt lényegében úgy teszik, hogy nagyon jól ismerik a piacot, erősek a fejlesztési kapacitásaik, és hatékonyak az akvizícióik. És akkor most a kicsit áttérve az újabb hírekre. Nem régi hír, hogy a Stripe visszavásárolt a munkavállalóinak kompenzációként kínált részvényeket. Ez $1 milliárd részvényt jelentett, a $65 milliárdos értékeltsége. Egyébként ez egy elég hosszas egyeztetés végén alakult így, már évek óta húzódnak a tárgyalások arról, hogy a munkavállalók valóban a pénzükhöz jutnak-e végül. Itt azért rezgett a léc, mert már ezek opciós részvények voltak, és ezek lejárnak egy idő után, tehát hogy a munkavállalók nem tudták volna visszaváltani.
A pénz az ablakban,
pontosan. Ez egyébként most már egy $70 milliárd értékeltséghez vezetett, ami gyakorlatilag az egyik legmagasabb.
Tehát ez egy erőgyűjtés, ugye? Igen. Ezért mondtátok, vagy mondtuk, hogy egy előszoba, ugye, ez látszik, akkor most egy nagy levegő, és akkor most majd meglátjuk, hogy mi történik.
Pontosan.
Tőzsdeügyben.
Pontosan, ugye? Tehát ezek fényében elég jogosnak tűnnek ezek a spekulációk.
Elvárások. A Klarna?
Igen, a Klarnáról, ugye ez egy svéd BNPL szolgáltató, szintén régóta spekulálnak az IPO-ról. Érdekes hír, hogy itt egy költségcsökkentéssel is hangolnak erre, még nem is akárhogy, mesterséges intelligencia segítségével. Elmondásuk szerint 700 alkalmazott munkáját tudják kiváltani. Ez egy OpenAI-jal, a ChatGPT-t és üzemeltető OpenAI-jal zajló együttműködés keretében zajlik. Konkrétan az ügyfélszolgálati feladatokat váltják ki. 4 millió ügyféllel kommunikált eddig a Klarnának a chatbotja. Állítólag nagyobb hatékonysággal is oldja meg ezeket a kérdéseket.
Milyen érdekes, hogy pár éve még, vagy pár hónapja még azon filozofáltunk is, hogy melyek lesznek azok a munkakörök, akár a pénzszektorban, amiket kivált majd a mesterséges intelligenciát, akkor Klarna már meg is mutatja. Akkor
igen, ugye, igen, ez egy nagyon tipikus lesz várhatóan az ügyfélszolgálati feladatok.
Megtizedeli a munkatársak létszámát, igen.
Könnyen lehet, $40 milliót is spórolt ezen, vagyis hogy 24-ben várhatóan 40 millió dollárt fog spórolni ezzel.
Hát szintén lássuk meg, hogy annyira hatékony meg, lesz, meg hibamentes lesz, aminek ígérik.
Igen, van jó néhány nagy mondás ezek közül, amik mögül nem mindig vannak pontos adatok. Ilyeneket is állítanak, hogy a cég alkalmazottainak felét le tudják majd váltani. Nyilván azért ez az alkalmazottak...
Ez nem is tizedelés a közfelelős, igen.
Alkalmazottak felé ezt nehéz kommunikálni. Igen, lássuk meg egyébként. Nem csak a költségcsökkentésről beszéltünk, hanem ugyan 2023 végén 5. egymás követő évben veszteséget realizált a cég, 241 millió dollárt. Viszont most a 24 első negyedévében 65 millió dolláros profitot jelentettek, nagyon hosszú idő után. Tehát ez adja ezeknek a találgatásoknak a motorját, igen. Illetve van még egy érdekes hír, eladta a cég checkout üzletágát. Ez a checkout az, amikor vásárolunk valamit egy weboldalon, és akkor elmegyünk, hogy checkout, általában pont ezt írják ki, és akkor ott megadjuk a kártyaadatokat, meg beírjuk az e-mail címünket, tehát erről beszélünk itt. Ez egy sikeres üzletág volt egyébként, tehát nem ez az oka az eladásának, hanem az, hogy a Stripe-el és az Adyen-nel is van együttműködésük, és ők is bizony szolgáltatnak ugyanilyen checkout szolgáltatást, és itt volt egy gyakorlatilag egy érdekellentét.
Összefésültik így akkor az érdekeket?
Igen,
után,
igen. Volt azért egy nyomás az Adyen meg a Stripe részéről, és akkor végül így döntött a Klarna.
És van még Adyen, ugye? Ebben a körben érdekes dinamikák a fizetési szektorban.
Igen, tehát az Adyen az több szempontból is érdekes lehet. Tehát egyrészt a tőzsdére lépés. Most a Klarnáról meg a Stripe-ről is beszélünk, hogy majd tőzsdére léphetnek. Na, az Adyen az egy érdekes példa lehet nekik, mert hogy amint tőzsdére lépsz, teljesen mások az elvárások a privát meg a publikus piacoknál. Óriási a kontraszt.
Ugye? Ki kell tenni a lapokat az asztalra, ha már az előbb kártyás hasonlatunk volt, nem? Tehát onnantól kezdve azért nehéz is másolni.
Igen, tehát pont tavaly augusztusban történt az, hogy nem ért el néhány kitűzött célt az Adyen, és egy fél nap alatt 13 milliárd euró jött le az értékéből. Tehát itt ez még a Stripe-nak is fájna, úgyhogy most óriási magas értékeltsége van, de itt a dinamikákról, hogyha azokra visszatérünk, itt nemrég jelentette be az Adyen, hogy együtt fog működni a PayPal-lal, tehát az is egy versenytársa, viszont az Adyen ugye vállalati ügyfelekkel rendelkezik, és nekik nyújt fizetésfogadási szolgáltatásokat, ezek a vállalati ügyfelek pedig szeretnének PayPal fizetést is nyújtani a saját vásárlóiknak. Az Adyen ebből a szempontból inkább visszalép egyet, vagy hátralép, és azt mondja, hogy rendben, adok az igényeiteknek, jöjjön be a PayPal. Klarnát viszont úgy tűnik, hogy nagyon erősen is saróba tudták szorítani a Stripe-al is. Dani említette, hogy a Stripe meg az Adyen együttműködések kialakítása, erősítése véget adja el a Klarna checkout üzletágát. Emellett az Adyen még a kibocsátó bankja is a Klarnának, tehát ebből a szempontból is partnere, de ez inkább egy ilyen nagyon erősen egyoldalú partnerségnek néz ki. Az Adyen az folyamatosan olyan díleket köt a Klarnával, amiből profitál, és akkor pedig, amikor bejön egy olyan partner, mint a PayPal, akkor pedig inkább hátralép, tehát nagyon érdekesen navigálja ezt az egész területet. Nyilván a Klarna is kiszolgáltatott helyzetben van már évek óta, ugye a privát piacban, amióta bedőlt a fintech szektor, bizonyos szempontokból kicsit küszködik, finanszírozási szempontból, meg profittermelési szempontból, és nagyon-nagyon-nagyon számítanak arra, hogy IPO-zni tudjanak, tőzsdére tudjanak lépni, és ezáltal megpróbálni megfordítani a sorsukat, vagy javítani a helyzetüket.
Ahogy én emlékszem, az a Klarnával kapcsolatban ugye mindig nagy mondások vannak, és aztán vannak valóban nagy dobások is, de az egész olyan hullámzó az én fejemben, ahogy visszaemlékszem a különböző műsorokra. Ez most egy nagyon érdekes helyzet, hogy ő ebből a sok viszontagság után most, mikor nyílt kártyákkal kell majd játszani, ha ez megtörténik, akkor előre vagy hátra mi lesz a sorsa a Klarnának. Főleg így, hogy mesterséges intelligencia, főleg így, hogy lefelezem a céget. Nagyon érdekes szituáció lesz. Na, úgy, hogy BNPL, ráadásul egy nagyon kényes téma, vagy egy érzékeny piac.
Persze. Hát az az igazság, hogy ugye egy nagyszerű vízióról van szó, egy nagyszerű kínálattal rendelkező vállalatról. Csak hogy egy olyan fázisban voltak nagyon sokáig, mert egyébként nem is egy nagyon fiatal cég, mert 2000-es évek eleje óta a köztudatban van, de hogy e-commerce-el foglalkozik, BNPL-el foglalkozik, open banking-el, fizetésekkel eddig, amit most eladott a checkout üzletággal. Tehát azért rengeteg nagyon jó megoldása van, viszont ugye a fenntartható üzleti modell az kikerült a fókuszból. és most kompenzálni kell ezt az óriási problémát, és ezt látjuk abban is, hogy a trendeket követnek, amikor a BNPL volt forró, akkor a Klarna az bizony egy BNPL cég volt, amikor most az AI lett nagyon, nagyon felkapott, akkor egy AI vezérelt e-commerce ecosystem lett, tehát vannak itt irányváltások, van itt külső kommunikáció, hogy úgy brendeljék a Klarnát, mint az éppen aktuális legmenőbb
vállalat. Így van, igen, igen.
De hogy mögötte még mindig így csiszolgatni, hegeszteni kell ezt a valóban fenntartható üzleti modellt, de ugye már megjöttek az első profitok, hogy ez sikerül néhány negyed évig fenntartani, és akkor úgy IPO-zni, akkor lehet, hogy nem fog azonnal bezuhanni az egész. És hogyha hosszú, meg középtávon is fenntartható a profit növekedés, ez meg persze mindenkinek nagyon jó.
Majd megmondja a mesterséges intelligencia jövő héten.
Jövő héten egy érdekes, amúgy fizetésekhez valamennyire kapcsolódó témakörről fogunk beszélni, ezek a stablecoin-ok lesznek.
Oké. Varga Dani, Kajom Dani, a PIK 2 tanácsadója voltak itt a fintech világában, jövő héten találkozunk.